Megint egy hétvége előtt állunk, és mint mindig pénteken nem csak az aktuális eseményeket, hanem így egy kicsit a mindset oldaláról, gondolkozás oldaláról, külön esetleg más szemszögekből is próbálom megvilágítani az eseményeket.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ma igaz, hogy Magyarországon ünnepnap, ezért lehet, hogy sokan a podcastot vagy később, vagy egyáltalán nem hallják, majd a hétvégén valamikor, vagy a jövő héten. De hát körbe zajlik az élet, és ezen a héten is, tovább is, tegnap is az foglalkoztatott pluszba, ami így a napi új podcast érintkezésekből érkezik hozzám vissza. Ezek a reakciók, ezek a kérdések, és nagyon passzolnak persze a piachoz, ez mutatja azt, hogy milyen az első érintkezéskor a visszajelzés, hogy mivel foglalkoznak aktuálisan az emberek, és ezen a héten szinte minden így új érintkezésből az aktuális különböző spekulációs hype-ok kialakulása, a KI az egyik téma, de a másik a Bitcoin körüli mozgások és ehhez kérdések. Ha levonom a konklúziót, akkor ebből azt látható, hogy foglalkoztatja persze az embereket, de nagyon-nagyon-nagyon felületesen, és csak abból a szempontból, hogy lemaradok, meg kell gazdagodjak, aztán jönnek a számok, amiket most ugye influencerek és különböző csatornák így összeszámolnak, a visszapillantó tükörből gazdagra számolják a nézőket, hallgatókat, és egy páran itt nagyon-nagyon idegesen, főtétlen akarnak szaladni az elindult vonatok után. Tehát ez az, amit itt egy kicsit meg tudunk beszélgetni, hogy mélyebben belelássunk a nap végén. Szerintem csak az marad mindenkinek, hogy azt kell mondjam neki, hogy ugye amikor az a kérdés, hogy passzol-e vagy nem passzol egy bizonyos befektetés valakihez, itt nem csak az anyagi háttér a döntő, ez is persze. Ha kevesebb pénzem van, akkor még óvatosabb kell legyek, ha több pénzem van, akkor általában azok maguktól már óvatosabbak, és az arányok mindig a kérdés, hogyha bizonyos befektetési kategóriát bevezek a portfóliómba, akkor ez mekkora részét teszi ki a portfóliómnak, és hol vannak a fájdalmi határok, akár a 100%-os értékvesztésre. Ez a fontos, és hogy ezzel kapcsolatosan nem csak az anyagi háttér milyen, hanem milyen az idegrendszerem, hogy tudom ezt egyáltalán kezelni, hova teszem az egész témát, ezt érdemes megfigyelni, és hát persze, hogy pont ezért, ha valaki ezzel szemben néz, akkor saját maga kell eldöntse, hogy egyáltalán az valójában passzol-e, és nem csak pozitív irányba, hanem megnézi azt is, hogy negatív irányba, ha megy, akkor ez milyen hatása lesz. A héten két dolog volt nagyon fontos, az egyik az infláció szám, ami megjelent, ami erősebb volt, mint elvártak, és a tegnap megjelentek az előállítók, a gyártók árainak az inflációja, és ez jóval erősebb volt, mint az infláció, amit kedden láttunk. Havi szinten 0,3% emelkedéssel számított a piac, és lett 0,6%. Ez sokkal erősebb, mint amit a piac várt. Az éves összehasonlításban pedig 1,2%-ra számított a piac, és lett 1,6%. Az első lépésben nem nagyon reagáltak a piacok erre, mert kvázi a narratíva még egyelőre megvan, és itt érdekes lesz a jövő héten majd, főleg ezt fogja figyelni a piac, hogy J. Powell mit mond 20-án, arra, hogy kamatcsökkentési lépés lesz, erre nem számít senki. Ha lenne, akkor inkább már az a gondolat kellene megjelenjen, hogy moment, akkor mit nem látunk, milyen probléma van a pablan alatt, ami miatt kellene lépjen. Hogy májusban lesz kamatcsökkentés, az sem változott nagyon meg a héten. A hét elején 18% volt az elvárás, hogy májusban lesz a lépés. A hét végére most olyan körülbelül 12-13%-ra csökkent ez. És június az megmaradt 60% elvárásnál. És ez lesz érdekes a jövő, hogy mit mond ő, egyáltalán mennyi kamatcsökkentési elvárás vesz még le az asztalról. Mert ugye elég szépen azt, amit ő nem mondott soha ki, de amit a piac elkezdett elvárni és beárazni, hogy 6 vagy 7 kamatcsökkentés lesz az idén, abból ezeket kaszírozta egymás után, és most már a piac elfogadta, hogy maximum 3, de lesz egyáltalán 3, lehet, hogy 2 vagy 1 vagy 1 se, ez lesz a döntő kérdés. A második, amit itt érdemes megvilágítani, hogy milyen provokációval játszik azért Amerika Kínával, és ha megnézem, hogy Kína hogy reagál, akkor elég higgadtan kezeli a helyzetet. Csak gondoljunk bele, hogyha a következő történne, Kína bejelentené, hogy Tesla minden autógyártó infrastruktúrát, amit megépített Kínába, azt el kell adja. Tehát ki kell ebből szálljon. És kivenné meg, hát például Teslának a konkurense, BYD. Ha ezt így megszabná a kínai kormány, elhatározna az első lépésbe, akkor még mindig a döntés Teslánál lenne, hogy ezt megteszi a lépés, vagy nem teszi meg. De hogyha erre próbálnak kényszeríteni a kínai kormány Teslát, akkor mindenki nagy valószínűséggel felkiáltana, és azt mondaná, hogy wow, a kínai diktatúra és milyen formába nyúlnak bele a szabad piaci mozgásokba. De hát, hogyha őszintén megnézzük, akkor pont ezt csinálja most Amerika fordítva Kínával, ugye a TikTok ott a kirakatba, és az első körbe megszületett a döntés, a határozat, hogy TikTokot az aktuális tulajdonos el kell adja, az amerikai TikTok részt. Ez most tovább megy a következő körökbe, tehát a szenátus és a kongresszuson ez keresztül kell menjen, és azután érkezik az egész meg Joe Bidenhez. Ő már jelezte, hogyha ez a törvényhatározat megérkezik hozzá, akkor ő ezt alá fogja írni. A Donald Trump erre reagált, és azt mondta, hogy ő biztos, hogy nem írja ezt alá. És itt már elindult ugye az a harc, amiben benne vagyunk a választási évben. Körülbelül 150 és 170 millió amerikai felhasználó van, aki TikTokot használ egy választási évben. Ez nagyon érdekes, hogy ezek örvendenének neki. Oké, nagy része ezeknek a felhasználóknak ugye nem tud a választásokhoz még menni, mert túl fiatal, de nekik vannak szülei, és a kérdés az, hogy hogy reagálnak. Még az is lehet, hogy a szülők erre pozitívan reagálnak, hogy azt mondják, hogy ja, végre a mobiltelefontól egy kicsit fel lehet menteni a gyermekemet, hogy ne ragadjon állandóan csak benne. És Trump már bejelentette, hogy neja, véleménye szerint, hogyha ezt megcsinálna, akkor ez nem jó, mert az erősíteni Metát, erre fel Metának az árfolyama is a héten reagált, ugye Zuckerberg nem a kedvence Donald Trumpnak. Tehát ez az a játék, ami játszik. És akkor visszatérek ahhoz a kérdéshez, ami ugye érkezett a tegnap is, hogy mit szólok ahhoz, ami aktuálisan történik a kriptovilágban. Hát, aki egy jó ideje hallgat, az tudja azt, hogy dörzsölöm a szememet újra és újra, hogy mi zajlik és mi történik. Az egyik azzal kibékülni, hogy bárminek az ára növekedni tud, mindegy, hogy mi van benne, és a Bitcoin körül lényeges kérdések és problémák nincsenek megoldva. Azt, hogy egy csomagolás bekerült az egészbe, és olyan szereplők jelentek meg, akik mondjuk azt, hogy egy puffert hoznak, és egy bizonyos bizalmi reputációval jönnek be a piacba, ez megkönnyebbíti, hogy azok is, akik eddig bizonytalanok voltak, látták, hogy ezek a nem szabályzott felületek, ahol rengeteg probléma történt, vagyon tűnt el, a kisbefektetők ráfizettek nagyon durván az, hogy minden, amit ott megvettek, az eltűnt egyik percről a másikra. Tehát valójában ilyen szabad nyugati piac Sodom and Gomorra volt. Azzal, hogy most megjelentek a nagyobb BlackRock, Fidelity, FunEgg és a többiek, ezzel olyan szereplők vannak, akik egy picit, mint puffer benne vannak, és sokkal egyszerűbb beszállni, kiszállni, nem walleten keresztül, és valami pénzpiaci felületeken kívüli komplex sztorikon kell ezt megvenni, hanem egyszerűen ugye pénzügyi eszközzel, ami alapjában még pluszba is nagyon likvid, tehát az ETF-el ez működhet. Amit látunk, hogy ez olyan, mint pillanatnyilag a majmok tánca, hogy az egyik táncol, és mutatja, hogy juhú, mennyi pénzt tudok ezzel keresni, és mennyire fantasztikus a sztori, és a többiek erre most rá akarnak ugrani, további jóváhagyásokra benyújtott engedélyek vannak a felügyeleteknél, Európába is, Anglia lesz nagy valószínűséggel következő, ahol ETF, ETP, ETN, tehát különböző konstrukciókat próbálnak jóváhagyatni, hogy azokba a piacokba is tudjon jönni ugye a likviditás be ezekbe az eszközökbe. Ami a mozgásokból látható, és ezért dörzsölöm a szemem, mert aki már régebb ezzel a témával foglalkozik, az ismeri azt a nevet, hogy Grayscale, ismeri azt, hogy Gemini, Alameda Research, tehát van nagy pár olyan név, ami olyan két évvel ezelőtt megjelent így a homályos, kreatív, hogy nem mondjuk teljesen kriminális tőkék forgatásai körébe, és az egyik oka, hogy az amerikai felügyelet nagyon sokáig fékezte, meg szerettem volna akár akadályozni, hogy a spot ETF létre tudjon jönni, az volt, hogy ezek a kreatívan összeszedett értékeket ezen keresztül kvázi pénzzé tudják tenni, legalizálni tudják, és átteszik másoknak a vállára. Mert honnan jönnek most a pénzek? A pénzek most, ami a spot ETF-eken keresztül is bejön, ez egyik oldalról, persze privát oldalról is jönnek, de nagy intézményi befektetőktől is jönnek, ami azt jelenti, hogy ők megvásárolják a mostani árakon azt, amit valaki el akar adni. Mert nem csak az új bitcoinokat vásárolják meg, mert abból túl kevés jön létre naponta, hanem valaki kell eladjon, és ki a fő eladó, ez érdekes, hogyha a számokba belemegyünk, akkor pillanatnyilag a fő eladó a bitcoinokból Grayscale. Ez érdekes. Most ezt így kívülről figyelni, oké, nem használ, ez csak lehet látni, hogy mi történik. Ők ülnek ott mosolyogva, és lehet, hogy azt mondják, hogy na, mégis működik ez nekünk, ez a deal. A többi oldalakról áramlik be tőke, és hogy mennyire elindulhat egy harc a szereplők között, ezt látjuk abból, hogy eddig a legtöbb tőke BlackRock és Fidelity oldaláról áramlik be, ők az egész marketing machinery-t, azt felhajtják, és reklámmal mennek ki mindenüve, persze, hogy ja, hozzanak be pénzt, ezt miért csinálják? Hát ezen keresnek, ez egy egyszerű termék. A másik, hogy ők tiszta véletlen részvénytulajdonosai MicroStrategy-nek, amiről ugye egy pár szó már beszélgettünk, hogy itt Michael Saylor az egésznek az élén ilyen agresszív padlógáz fogadást a jövőre tesz rá, mert pont azt csinálja, amit normálisan inkább próbálnak a felügyeletek megakadályozni, hogy ne legyenek hitelekből finanszírozott részvénybefektetések, ami azután felfúj pluszba egy lufit, de hát ő pont ezt a játékot játszódja és provokálja, ha úgy vesszük a rendszert. És ebben benne vannak mind résztulajdonosok, részvénytulajdonosok, tiszta véletlen pont azok, akik most spot ETF-eket is bocsájtottak be, tehát itt mind a két oldalon érdekeltek, hogy az egyik oldalról jöjjön be a likviditás, ami azután vásárolja felfele a bitcoint, ami azután az alapja a nagyon erősen áttett, többszörös szorzóval finanszírozott MicroStrategy részvénytársaságnál. Tehát onnan jön a legtöbb pénz, és az egyik ETF szereplő, Van Eck, a héten hirtelen ugyanúgy nagyon nagy összegeket kapott, hogy befektesse a bitcoinokba, és ha megnézzük pontosan, hogy miért, hát azért, mert elindult a harc most már az ETF-ek között, és Van Eck bejelentette, hogy 12 hónapig teljesen grátis a termék, tehát nincsen költség mögötte, belső költségeket lenulláztak, ez azt jelenti, hogy egyelőre nem keresnek pénzt, de így próbálnak esetleg piacrészt maguknak valamilyen formában megvenni, csak ha belegondolunk, hogy a BlackRock oldaláról csak egyedül annyi tőke áramlott be, amióta jóváhagyták ezt az ETF-et, mint az elmúlt években összességében nem áramlott tőke be a Bitcoin sztoriba, és ezt kell lássam, mint befektető. Tehát ha értem, hogy honnan jönnek az árfolyam emelkedések, mi történik a háttérben, és egy kicsit foglalkozok ezzel, akkor tehetem esetleg meg azt a lépést, hogy azt mondom, hogy oké, akkor amit látok, abból legalább összeteszek így mozaik képeket, és megnézem, hogy arányba, mint mekkora rész, hány százalék része passzolhat esetleg ez a portfóliómba, és azokkal a mozgásokkal is kell foglalkozzak, amit megtörténik, csak ha ezt a hetet megnézzük, akkor így a hétre nézve a 10% ingadozás felfele-lefele, az kvázi normális, és ezt kell tudjam kezelni. Persze, hogy sokan azt mondják, hogy na ja, mindegy, hogy visszaesett 10%-kal, hogyha azután emelkedik, akkor az nekem mindegy, és hát pont ez az a gazdagra számolás, amit most egy pár ilyen videóból újra és újra látok, amikor veszik azokat az árakat kézbe, amikor visszaesett a Bitcoin 4000 dollárra, és azt mondják, hogy hát ha akkor tudtad volna, hogy a mai tudással 70000 dollárnál lesz a Bitcoin, akkor nem adtál volna el mindent, és mindenetet oda betetted volna, annak ellenére, hogy bizonytalanság volt, hogy most 70000 dollárnál legyél, és erre persze visszapillantó tükörben mindenki azt mondja, hogy hát igen, persze, megtettem volna. És látod, pont ezekben az időkben a fővevő a piacokban az Michael Saylor volt, tehát érdemes figyelni, hogy Michael Saylor mit csinál, mert ő érti a piacot, nem, eddig manipulálta a piacot, azon keresztül, hogy kvázi ő mint nagy bálna minél több bitcoint összegyűjtött, és általában ezeket nem adta el, hanem szűkítette pluszba a piacot, mert ha megvan a kereslet, de nincs, ami eladva van, akkor mi történik? Hát akkor megy fel az ár. És ez az, amit aktuálisan is látunk, hogy ebből a szempontból megy fel az ár, mert a nagy része azoknak, akik tartanak ma bitcoinokat, azok nem adják el, hanem pont tartják abból a meggyőződésből, hogy majd később jóval magasabb lesz az ár, amikor eladják, vagy tovább nem adják el, és ebből jön létre ez a megfogalmazás, ez a gondolat, hogy Michael Saylor nagyon-nagyon agresszívan így fogad a végtelenségre, és ez szugerálja mindenütt, ahol csak lehet, hogy ez még tud nagyon-nagyon messze felfele menni. Yeah, we will see. Ez, ami alapjában marad a témában. A mai nap, a hétvég előtt, az abból a szempontból is érdekes lesz, és ezt majd hétfőn fogjuk megbeszélni, hogy ma járnak le opciók. És ugye ez is egy téma volt az elmúlt hetek podcastjaiba, hogy főleg a privát befektetők Amerikában mennyire fogadnak opciókon keresztül különböző árfolyamokra, például Nvidia mögött nagyon-nagyon-nagyon sok call opció van, ami azt jelenti, hogy arra fogadnak, hogy az árfolyam tovább emelkedni fog, lefele szinte egyáltalán nincsenek fogadások, és ugye, ha én fogadok, hogy az árfolyam emelkedik, akkor a másik oldalán van valaki, aki, ha én nyertem, nekem ezt ki kell fizesse. És az érdekes az, hogy az elmúlt napokban voltak olyan mozgások a piacban, ami arra is utal egy picit, hogy ezek az opció dílerek, amennyibe csak lehet, az árfolyamokat próbálják úgy mozgatni, hogy nem mind vesztesek szálljanak ki a játékból, hanem ma inkább az legyen, hogy akkor ne kelljen fizetni, én elvesztettem az opciónak az árát, amit kifizettem, és kész. Tehát ebből a szempontból a mozgások a mai nap érdekesek lesznek, és a piac egyelőre az inflációt eleinte nem nagyon vettek komolyan, de így minél közelebb jön most a hétvége, annál inkább lehetett látni, hogy egy kicsit bizonytalanság azért bekerült, és akár az Nvidia is a tegnap elég erősen korrigált. Ezen a héten főleg inkább azt láttuk, hogy ilyen plusz-minusz nulla játék, mert egyik nap 4%, másik nap mínusz 4%, megint 4%, megint mínusz 4%, tehát így körülbelül plusz-minusz nulla körül mozgott az egész piac. Ja, ezek azok a témák, a jövő héten újra találkozunk legkésőbb hétfő reggel. Kívánok mindenkinek nagyon kellemes hétvégét, jó pihenést és a visszahallásra a következő PFS Kávézat podcastig.